Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Nagy Tamás. Múlt vasárnap ünnepi állam- és kormányfői csúcs találkozóval és koncertekkel ünnepelte az Európai Unió az 50. születésnapját. Mai adásunkban megvizsgáljuk az ebből az alkalomból kiadott berlini nyilatkozatot. EU szótár rovatunkban körüljárjuk, mit is jelent a kormányközi értekezlet, mert hogy az uniós alkotmány ügyében valószínűleg ez lesz a következő lépcső. Beszámolunk arról is, hogy hamarosan már bármelyik uniós nemzeti légitársaság indíthat közvetlen járatot az Egyesült Államokba. Portré rovatunkban pedig Jacques Chirac leköszönő francia elnökkel foglalkozunk, akinek 12 év után a vasárnapi volt az utolsó uniós csúcs találkozója. Mindenek előtt azonban nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit Gévai Zoltántól, a Bruxinfo elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az unióról.
Múlt vasárnap az Európai Uniós tagállamok berlini jubileumi csúcs találkozóján elfogadták a tagállamok a berlini nyilatkozatot. Mit tartalmaz a nyilatkozat? Miért fontos ez?
A nyilatkozattal az Európai Unió méltóképpen megünnepelte a római szerződés aláírásának 50. évfordulóját, de azt kezdettől fogva tudni lehetett, hogy a nyilatkozat többről szól, mint egyszerűen a múltról. Nevezetesen arról szól, hogy az alkotmányos szerződésről, mint tudjuk, kátyúba jutott vitának is próbált egyfajta új lendületet adni. Úgy fogalmazhatnánk, hogy tulajdonképpen megpróbált megfelelő atmoszférát teremteni a soron következő vitákhoz.
Ad irányvonalat a berlini nyilatkozat, mert többen, köztük a belga kormányfő is azt rótta fel, hogy túlságosan általános elveket fogalmaz meg, és kevés konkrétum van benne.
Valóban így van. A szöveg nagyon általános, ami persze nem véletlen, hiszen különböző tagállamoknak a különböző érdekeit kellett valahol összhangba hozni, anélkül, hogy elmégesítse a viszonyt időelőtt a tagállamok között. Maga a szöveg egyébként három részből áll, és a szövegnek az első két része volt a legkevésbé ellentmondásos, hogyha úgy tetszik. Az egyik az Európai Unió értékeiről, a közösség szól, a második pedig a kihívások előtt, hogy milyen kihívások előtt áll az Európai Unió. De a legellentmondásosabb, ha úgy tetszik, az a harmadik része a nyilatkozatnak, ami a jövőről szól. És ha a jövőről beszélünk, akkor azért tudjuk, hogy a tagállamok általában különbözőképpen viszonyulnak az Európai Unió jövőjéhez, különböző dolgokat részesítenének előnybe, és az integráció mélyítését is különbözőképpen képzelik el. És mindenre még rárakódik az alkotmányos szerződésről folyó vita is, ezért van az, hogy a nyilatkozat nem nevezi szó szerint meg a bővítést, mint az Európai Unió további célját, és az alkotmányos szerződést is behelyettesíti egy ködösítő mondattal, miszerint a 2009 nyári európai parlamenti választásokig egy megújított közös alapra kell helyezni az Európai Uniót.
Egy 2004-es döntés értelmében 2007. április 1-én lejár időszak, és a tokai márkanevet csak a tokai borvidéken termelt bor viselheti.
Még 1993-ban, amikor ugye Magyarországnak az EU-tagsága még nagyon távol volt, akkor Magyarország az európai közösségekkel, az Európai Unióval akkor kötötte egy bormegállapodást. Ettől az naptól kezdve más európai uniós tagállamokban termelt borok palapjai nem lehet már feltüntetni a tokai nevet.
Rengeteg pereskedés, illetve rengeteg bírósági ügy is kerekedett ebből, hiszen az olaszok, a franciák, szlovákok és a szlovének is ragaszkodtak a tokai márkanévhez. Ez miért volt?
Igen, azt tudva levő, hogy annak idején is ezért volt ellentmondásos ez tulajdonképpen ez a bormegállapodás néhány Európai Uniós tagállam számára, hisz azt tudjuk, hogy a Franciaországban, Elzászban tokai Pinot Gris néven gyártottak sokáig, és ma is gyártanak egyébként egy magyar szürkebaráthoz hasonló bort, ami persze eltér a mi tokainktól. Olaszországban pedig Friuli-Venecia tartományban, ott két házi bort is termelnek ilyen néven, tokai Friuliana néven. A franciák egyébként már korábban lemondtak erről, tehát ők már el is tüntették az üvegeikről. Olaszország viszont nem nyugodott ebbe bele, és több hullámban is panasszal ért az Európai Bíróságnál.
Nyitott légiforgalmi térség elnevezéssel megállapodást köthet április 30-án az Egyesült Államok és az Európai Unió. Mit jelent ez?
Először is az elnevezésről. Korábban a nyitott égbolt nevet használták ezekre a szerződésekre, csak itt arról van szó, hogy a most az Európai Bizottság és az Egyesült Államok által kitárgyalt új megállapodás, ami megnyitja majd a transzatlanti légiforgalmi piacot, annyiban tér el az eddigiektől, hogy ez az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötetik meg, fölváltva a korábbi kétoldalú megállapodásokat. Az Egyesült Államok és Franciaország közül Párizsból csak az Air France indíthatott járatokat Bostonba, Washingtonba vagy az Egyesült Államok más pontjaira is. Az Európai Unió sok szerint ugyanakkor belső piac van, ezért elvileg mondjuk a Lufthansa is indíthatna járatot Franciaországból az Egyesült Államokba.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A berlini nyilatkozat után minden bizonnyal kormányközi értekezlet kezdődében. Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével arról beszélgetünk, hogy hogyan is zajlik egy ilyen tárgyalás, és az alaptörvény hogyan illeszkedne az eddigi alapszerződések sorába.
A kormányközi értekezletek alatt elsősorban azt kell érteni, amit egyébként szó szerint jelent a kifejezés, hogy a kormányok vezetői összeülnek egy konferenciára. Ez látszólag semmi szenzáció, és ezt megcsinálják negyed évente, holott ugyanarról van szó. Legjobban akkor értjük meg a lényegét, hogyha felidézzük, hogy mikor volt először ilyen. Akkor tartottak először ilyet, amikor még nem létezett a közös piac. Ült az akkori hat országnak először külügyminisztere, az még egy részben informális találkozó volt Messinában, ez a híres 55-ös messinai találkozó, majd nyomában pedig az állam és kormányfők is, hogy megbeszéljék, hogy mit tudnák ők közösen csinálni, túllépve most már a szén és acél közösségen, milyen programot tudnának és kereteket tudnának létrehozni maguk számára, hogy abból kialakulhasson egy még fejlettebb integrációs forma. Ennek a kidolgozott verziója lett aztán végül az, ami a közös vámuniót megcélzó közös piachoz elvezetett. Ez volt az első kormányzó értekezlet, és itt valóban arról volt szó, hogy még nem volt fejük fölöttük egy szervezeti intézményi keret, hanem egyszerűen hat különböző ország kormánya leült egymás között egyeztetni. Azóta már létezik a közös piac, meg aztán megalakultak az európai közösségek, vagy aztán maga az Egyesült Európai Közösség, majd az Európai Unió, és így tovább napjainkig. És persze, mint Európai Uniós tagországok, egyfajta Európai Uniós menetrend szerint rendszeresen tartanak különböző szintű Európai Uniós találkozót, ezek között lehet állam és kormányfői szintű is. De ez nem kormányközi érdekezlet. Ez az Európai Tanácsnak az ülése, amikor arról van szó, hogy Európai Uniós ügyeket intézendő, bizonyos időszakonként a legmagasabb szintű vezetők is leülnek, ahogy tetszik EU-zni. Viszont valahányszor felmerül, hogy új szerződést akarnak kötni, módosítani akarják a szerződést, akkor azt nem Európai Uniós keretek között teszik, hanem a meglévő országok, ahogy teszik, egyet hátralépnek, kilépnek az Európai Uniós keretek közül, és leülnek, mint német, spanyol, olasz, brit kormány egymás között, ismét arról tárgyalni, hogy milyen tagi szerződéses formákat tudnánk elképzelni a most már egyébként létező Európai Uniós konstrukciót kiegészítendő. Itt értem meg azt is, hogy kormányközi értekezletnek minősül egyébként minden csatlakozási tárgyalás is. Nem egyszerűen az EU tárgyal például Horvátországgal, hanem 27 ország kormánya ül le egy 28-kal arról, hogy mi lenne, hogyha ez a 28-dik ezzel a 27-tel együtt volna.
Ez a kormányközi értekezlet, ahogy a neve is mutatja, ez egy miniszteri szintű találkozó?
A alaplogikáját tekintve a rendszerben résztvevő országok kormányai ülnek asztalhoz, hogy a kormányok kit delegálnak, az közmegegyezés kérdése, azért mindig egy közös megegyezés alapján lövik be, hogy ez milyen szinten történjen. Általában külügyminiszterek szoktak delegálni személyes képviselőt, és ezek többnyire államtitkár.
Említette az Európai Uniós alapszerződéseket. Mi most az európai jognak a forrása? Hány alapszerződésből találkozik az európai jog?
Sajnos sokból. És emiatt van az, hogy viszonylag áttekinthetetlen, még a nemzetközi jogászok számára is helyenként ellentmondásos is. Összesen 5 szerződés követte egymást. Az első volt ugye maga a római szerződés. A második az 1985-ben indított, 86-ban elfogadott és 87. január 1-én hatályba helyezett Európai Egységes Okmány nevű szerződés volt, még az akkori EU-12-ek között, ami azt helyezte kilátásba, hogy 1993. január 1-től működni fog az Európai Egységes Piac. Ugyanakkor, amikor az Egységes Piac életbe lépett, tehát 93-ba lépett hatályba a Maastrichti szerződés. Ez azért híres dokumentum, mert ez alkotta meg, ez váltotta fel az Európai Közösséget Európai Unióval, ez alkotta meg az Európai Uniót. Majd 97-ben következett az amszterdami szerződés, ami főleg mélyített nagyon sok együttműködési formán, nagyobb jó kört adott a parlamentnek, bővítette a többséget és erősítette a belügyi együttműködést, ami egy fontos momentum volt. És végül jött 2000-ben a nizzai szerződés, ami a mi csatlakozásunkat is elviekben lehetővé tette, mert igazából a római szerződés óta azt szabta át először ténylegesen és alaposan például a döntéshozást, új szavazati számokat, számsorokat és elosztásokat vezetett be. A probléma az ezekkel a szerződésekkel, hogy egyik sem úgy született, hogy felváltotta az előzőt, annak helyére lépett volna, hanem mindig hozzáadódott, kiegészítette. Ezért van az, hogy nem mondjuk egy ötödik nagyon nagy szerződésünk van a Nizza után, hanem csak egy ötödik a másik négy mellett, és ez az öt ma már annyira keresztül szövi egymást, hogy sok esetben áttekinthetetlen. Ezért is lett volna szükség az alkotmányos szerződésre, ami viszont úgy íródott, hogy az viszont leváltotta volna az előzőtöt, és csak ez az egy maradt volna az asztalon.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti transatlanti megállapodással és Jacques Chirac-kal.